Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig itt február elején ebben a gyönyörű tavaszi időben Szalai Balázs, autóversenyző üzletember, aki most érkezett vissza, és most ez egy sajátos helyzet velem együtt az Afrika részről, és szeretnék erről egyébként a klasszikus Dakar útvonalán haladó tereprali versenyről, a tereprali versenynek a klasszika, réd és a verseny kategóriájáról beszélni. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm szépen, hogy meghívtál a Trend FM-be.
És ugye köszönöm szépen, hogy részt vettem veled ebben a kalandban. Most abszolút úgy kérdezek, hogy én is átéltem mindazt, ami történt, és az egyik legnagyobb felismerés az az, hogy elképesztően akkurátus vagy. Tehát ahogy mindent csinálsz, tehát ahogy hozzányúlsz az autóhoz, a szereléshez, a sátorállításhoz, tehát hogy de dolgos ember vagy, az látszik. Ezt lehet, hogy aki csak azt tudja, hogy Szalai Balázs autóversenyző, az azt gondolja, hogy hát ő költi a pénzt, de nem. Te melós vagy.
Igen, én szeretem megcsinálni, átélni azokat a dolgokat, ami tulajdonképpen ahhoz kell, hogy megéljem az élményt. A sátorállítás is ebben benne van, az autószerelés is, a légszűrő cseréjétől kezdve az, hogy jól le legyen kötve a sátor a tetőre, és ne szálljon el.
Igen, ez mondjuk nem mellékes, de szerencsére nem csattogott a sátor, viszont abban neked volt igazad, annak ellenére, hogy a műhelyedben mindenki azt mondta, hogy ne vidd a padot, és ne vidd a sátrat, hogy bizony, amikor 35 fok van, és most volt 35 fok többször, akkor a délutáni órákban az a sátor, az a rendezvény sátor jól jött a bivakban, a táborban. Előre tudtad?
Hát voltam már egy párszor így a sivatagban, úgyhogy van tapasztalatom, hogy ott mi az, amire szükség van, és arra mindenképp szükség van, hogy délután az ember, mikor pár óra, 10 óra vezetés után beér a táborba, akkor egy picit ott leüljön, ha enni akar, akkor legyen egy asztal, egy szék, vagy pedig egyszerűen le tud ülni a földre, és akkor ott a homokba ugyanazt meg tudja csinálni, de így azért sokkal kényelmesebb volt. És hát azt fel kell ismerni ebbe az egészbe, hogy ez a kategória, amiben mi mentünk, ugye én sok évig el se tudtam volna képzelni, hogy miért is van ilyen úgymond turista kategória, de ez a rally raid egyébként sokkal izgalmasabb lett, mint ahogy én az elején ezt terveztem, gondoltam. Bár úgy gondoltam, hogy egyébként ebből nagyon meg lehet mutatni az embereknek a kezdő autóversenyzők, vagy aki érdeklődik egy kicsit is az offroadozás iránt, az, hogy milyen is egy ilyen verseny, és arra kiváló volt, hogy a dűnék között ott mentünk, tényleg egy utcai autóval tulajdonképpen, az is volt a cél, nem akartunk versenyautóval menni, hanem egy sima utcai autóval mentünk, amiben minimális átalakítás volt. Körülbelül egy ilyen autó egyébként 4 millió forintból ki lehet hozni, és ebben el lehet indulni egy ilyen versenyen, és ugyanott megy a verseny, ahol ez a túra tulajdonképpen, ahol a verseny, tehát nincs semmi különbség az autóversenyzők és mi közöttünk, ahogy mentünk most ezen a terepen. Tulajdonképpen annyi, hogy nem volt időmérés, és nem volt eredmény, és nem volt rang, sorrend, de ez talán még jobbá is tette, hiszen így nem volt az ember feszélyezve, nem feszültünk össze, hogy most hú, ki van előrébb, ki van hátrébb.
Amikor véletlenül rosszul navigáltam és eltévedtünk, akkor nem voltál annyira ideges.
Igen, igen, ez is benne van, de azért hozzáteszem, hogy azt is jó volt kipróbálni és megélni, hogy eltévedtünk egy 20-30 kilométert, és az algériai határól felhívtak minket, hogy álljunk már meg, mert rossz irányba megyünk, forduljunk vissza, mert arra megtaláljuk az utat, és akkor tényleg Árkonbokron, ott egyedül a sivatagban, azért egy több száz kilométeres sivatagról beszélünk, tehát az azért olyan veszélyérzet is volt, hogy hú, most itt lerobbanunk, itt soha nem találnak meg.
Egyébként hihetetlenül az nagyon bennem maradt, ezek szerint benned is, hogy az a rész, az ember arra gondolna, hogy a sivatagban, ugye ez egy kősivatag némi homokos behordással, hogy ez sík, és ott derült ki, hogy mennyire nem sík, tehát mentünk vissza, nem tudom, egy 15-20 kilométert 160 foknak.
303.
303, így emlékszem, de volt egy másik eltévedésünk, hogy 162 volt, ha jól emlékszem, és És hát vízmosás van, medence van, persze 10-15 méter a szintkülönbség, vagy 8-10, de van. Tehát, hogy ez nem egy olyan sík terep.
Hát igen, nem nehéz átugratni ezeket a szintkülönbségeket, úgyhogy ott tényleg ki kellett találni, hogy hol tudunk lemenni, hol tudunk fölmenni, de azért megoldottuk ezt is, és azért mindig van kiút. Ezt a sivatagban azért megtanulja az ember, minden helyzetből van kiút, mindent meg lehet oldani, maximum egy kicsit több idő, hosszabb út, de mindent úgy át lehet hidalni, meg lehet kerülni, hogy az ember megoldja.
Ugorjunk vissza az elejére, mert nagyon fejest ugrottunk a közepébe a dolognak, hogy ugye mi Budapestről indultunk, és 8000 kilométert mentünk Dakarig. Franciaország volt az első cél, onnan behajózás Marokkóba, onnan Marokkóba, az algériai határ mellett Nyugat-Szahara, be Mauritániába, le Szenegálba. Te többször végigmentél ezen az útvonalon, magad sem tudtad megmondani hányszor, 8-szor, 9-szer biztos. Te mi az, amit igazán szeretsz ebben az útban?
Hát mostantól kezdve azt szeretem egyébként, hogy felfedezzem tulajdonképpen Afrika azon pontjait, kis oázisát, kis kávézóját, kis éttermét, kis kanyonját, vagy egyetlen pálmafáját egy sivatagba, ami gyönyörű és szép, és az ember el tud csodálkozni, hogy fú, mik vannak itt. De akár egy szikla is lehet az egyébként, vagy emberek, vagy kikötő, vagy egy halászfalú, tehát rengeteg olyan dolgot látó, vagy egy banánültetvény, ami tényleg annyira hihetetlen és megfogott, hogy nem a versenyzés alatt az ember egy dologra figyel, hogy egyenesen mi van, és hogy pont a következő akadályt azt megoldjam, ami pár száz méterre van maximum, de hogy jobbra-balra mi van, és hogy előttem 300 kilométerre ugyanaz a sivatag van, ezt nem is látom. Most így látom, mivel így volt időnk megállni, hát egy olyan oázis kávézóban megálltunk egyszer, hogy szerintem ott naponta talán, ha egy vendég van, akkor is sokat mondok, és volt víz az oázisban, a földből, a homokból bugyogott ki a víz, egyből nőttek a pálmafák mellette, és csodálatos volt. Voltunk egy másik oázisban, ahova külön elmentünk, hogy megnézzük, ami egy ilyen híresebb volt, és nagyon szép egy kanyonba tulajdonképpen benne a gyönyörű pálmafák,
Terzi.
Kis vízeséssel, és ott is egyébként a föld, a homokból egyszerűen bugyogott ki a víz. Ezek csodálatosak, és nagyon szép volt. Ilyenekben azért nem jutottam el a versenyzés alatt.
Ugye egy valami nagy tanulság, ugye egyrészt az, hogy majdnem mindenben neked volt igazad, ezt nekem nehéz kimondani, de így van. Viszont egy valamiben nekem volt igazam, amikor az elején beszélgettünk voltán, a harmadik vagy negyedik nap mondtad, hogy hát nézzük meg, hogy hova megyünk, meg hogy föl kell deríteni, és én mondtam neked, hogy figyelj, biztos, hogy találunk fantasztikus helyeket. És szinte nem volt olyan nap, amikor ne láttunk volna valami valóban lélegzetelállítót, úgy is, hogy volt, amikor persze rákerestünk, de volt, hogy például az a víztározó, vagy az a fantasztikus kanyon, amit említettél Marokkóban, ami egyszer csak ott volt, és láttuk.
Hát te csak láttad, mi azért megtervezetten oda mentünk. Direkt az útvonal úgy volt csinálva, úgyhogy ebbe is nekem volt igazad, maradjunk ebbe.
No.
Neked egybe volt igazad egyébként, mikor azt mondtad az elején, hogy mindenben neked lesz igazad.
Nem, komolyan,
tényleg azért az, amikor az ember nincs bekényszerítve, hogy száguld és repeszt át a sivatagon, hanem van egy pici idő megnézni, sokkal szebb, mint amikor csak úgy versenyzik az ember. Úgyhogy ez tényleg egy olyan kategória, ahol az ember megéli ezt az afrikai érzést. És tényleg Mauritániában, amikor láttunk, szembe jött egy olyan roncsautó, aminek nem volt egy felismerhető darabja sem, hanem egy olyan volt, mint egy csontváz, mintha egy emberi csontváz
pont,
tudna menni
pont egyébként. Pont föltöltöttem az Instagram oldalra, a Monaco Dakar Rally Raid Instagram oldalára, ahol lesz egy tévéműsor, ahol ezeket egyébként mind bemutatjuk, amikről itt beszélünk. A Story 4-en február 24-én délután 4-kor, és oda pont föltöltöttem ezt. A Naucsotban volt a halászkikötőben, tehát Mauritánia fővárosában, ott jött szembe ez az autó.
Igen, szembe jött, és tele volt rakva, tele zsák halakkal, tehát munkára használták ezt az autót. Tényleg ezek is olyan hihetetlenek, de az a halászfalu, ha most egy picit belegondolok, hogy hány hajó volt ott ilyen kis fa csónak, amit kézzel faragnak egyébként, mert ott ez egy hajójavító is volt egybe ott a kikötőnél. tényleg fantasztikus érzés és élmény.
Visszatérünk még erre, hogy miket ad egy ilyen sivatagi verseny, egy réd, de akár egy klasszik, vagy egy komoly verseny, és hogyha valaki szeretne elindulni, mondjuk azért az sisakban, tűzálló ruhában azért az egy komolyabb műfaj, meg ugye nagyobb a sebesség. Nekem például az volt egy nagyon nagy benyomás, hogy amikor bementünk pályára, és te volt olyan nap, amikor úgy ráengedted kicsit jobban az autót, akkor azért hamar jönnek a tereptárgyak. Tehát akkor azért az itiner olvasás az egy kicsit, igen, az egy kicsit nehézkesebb, mint amikor etapon megy az ember, tehát nem kvázi itt nincs nem mért szakasz, de nem mért szakaszom. De hogy a versenyzés része, hogy azért itt keveset foglalkozunk ezzel, de az Aprilia, ami azért az egyik legnagyobb motorgyártó a világon, itt mutatta be egyébként a Dakarra készülő motorját, és meg is nyerte a motoros kategóriát. Volt egy olyan buggy, ami még nem készült, hibrid autó nyerte a versenyt. Tehát, hogy itt műszakilag, technikailag, verseny sport szempontjából is jelentős események történnek.
Igen, tulajdonképpen ez egy elő Dakarnak is lehetne nevezni, hiszen a Dakar Rally, ugye, ami Szaúd-Arábiában van, oda már inkább a profik mennek, ráadásul most hoztak egy olyan szabályt is, hogy limitálták a résztvevők számát, és most már a motorosokból is összesen 120 tud menni, tehát hogyha te jelentkezel, egyáltalán nem biztos, hogy tudsz menni, mert válogatnak már az indulók közül, és eredmény alapján egyébként határozzák meg, hogy ki az, aki egészen biztos, hogy jól motorozik, és azokat engedik. Gyári csapatok természetesen oda mennek, viszont minden olyan amatőr, aki ki akarja magát próbálni, és még kezdő ebbe a műfajba, az eljön ide az Afrika részre, és tökéletes iskola ez tulajdonképpen, hogy az ember megtanulja, mi is az a sivatagi autózás.
Egyébként a sivatagi autózás, az autó versenyzés, azért itt tegyük hozzá rögtön, az neked nem hiányzott? Tehát most erről nem beszéltem úgy menet közben, de mentünk közösen napi 6-8, volt, hogy 860 kiló, 850-60 kilométert. Nem hiányzott, hogy legyen tempó, hogy legyen száguldás?
Hát amikor néha mentünk így az offroadon, hiányzott, de amikor csattant egy óriásit az autó, és majdnem kidurrant a olajhűtő, akkor az ember tudta, hogy most vissza kell venni, és akkor azonnal megint helyén tudtam kezelni a dolgot. Természetesen bírtam volna azért sokkal gyorsabban is menni. Tehát azt tudni kell, hogy ezek a utcai autók azért nem alkalmasak arra, hogy az ember versenyezzen. Ez pont arra alkalmas, hogy lásd Afrikát, megismerd, megszeresd, és aztán lehet, hogy utána egy versenyautóval majd egyszer visszatérsz, és akkor szágulhatsz is.
Azért egy utólag visszagondolva, hogy az autót ilyen te vagy a te műhelyet készítette föl, azért lehet, hogy egy 5-6 centi kellett volna a rugónál, nem? Pluszba emelésként.
20 centi is elment volna egyébként, de ugye, természetesen...
Mert olyan szakaszokra nem az, küldtek be minket.
Nem az volt itt az volt a cél, hogy egy utcai autó átalakítás nélkül végig tud-e menni. Végig tudott menni egyébként. Nyilván, ha jövőre ugyanebből a kocsival megyek, akkor biztos, hogy egy pár centit valószínűleg emelnék rajta, egy 4 centit legalábbis, egy keményebb rugót tennék alá, hogy ne üssön annyira be a hátulja. De ezt a 4x4 műhelyünk egyébként tökéletesen megcsinálja. A Bamako-ra is egy csomó autót mi most felkészítettünk ilyen szinten, hogy utcai autókat, természetesen terepjárókat, és az az igazság, hogy tényleg nagyon kis pénzből el lehet ide menni, és nagyon sok élményt tud adni ez az egész.
Ha már szóba hoztad a Bamako-t, ugye zajlik a verseny, mi a nagy és kézzelfogható különbség mondjuk az Afrika rész, és e között, a versenyzés között és a Bamako között?
Hát óriási a különbség, például a felelősség, a biztosítás, az étterem, a táborba, a zuhany, a WC, a kórház, a helikopter, amivel kimentenek, a kamion, amelyik jön a mezőny után, és hogyha lerobban az autód, akkor kihozza, maga a szervezés, a hajóút, visszafele a komp, te a más autóval tudsz menni, de kizárólag 4x4-es autóval lehet menni, oda bármivel, az egy aszfalton menő útvonal tulajdonképpen, ez pedig a terepen megy végig, tehát teljesen más a kettő.
Igen, tehát ez sokkal-sokkal közelebb áll az autóversenyzéshez, sőt, ez autóversenyzés is tud
Ez lenni. Egy autóverseny, aminél nem mérik az idődet.
Igen. De ennek ellenére, amikor bementünk, ugye, mert mi is volt, amikor etapon mentünk, tehát volt, amikor aszfalton mentünk, egyébként az majdnem mindig hosszabb, de hogyha el akartunk menni valamit megnézni, akkor azt választottuk, de volt, hogy bementünk a sivatagi szakaszokra, és én azt néztem, mondjuk ebben neked van tapasztalatod, hogy azért néha, annak ellenőre, hogy ez a klasszik számára kiírt pálya volt, amin mentünk, nagyon kemény dűnés, sőt, nagyon kemény kősivatagi szakasz volt. Mennyivel volt ez szerinted erősebb, mint ami kellett volna egy rét kategóriának?
Hát szerintem ez pont a rét kategóriának való,
igen?
Hiszen az emberek nem baj, ha megismerik, hogy azért nem olyan könnyű menni a sivatagba a dűnék között, de el lehet lavírozni tulajdonképpen. Ha meggondolod, azért menet közben igazán soha nem akadtunk el, egyszer akadtunk el, amikor...
Hát de nem, de volt a rétben, aki elakadt.
Elmentünk fotózgatni, de alapjában azért ez szerintem egy nagyon jó kiválasztott útvonal volt. A tempó az ugye, mivel sokkal lassabb, ezért sokkal könnyebb is a pálya, mert az embernek több ideje van látni, dönteni, a navigátornak is jobban belátja az egész utat, tehát valójában ez pont egy ilyen rédnek való, ez egy olyan pálya, amit az ember megjegyez, és 20 évig emlékezik rá, aki még nem volt a sivatagban, hogy hú, Afrikában voltam.
És hogy voltál Afrikába, ugye az sem mellékes, erről fogunk hamarosan beszélni a folytatásban. Mondjuk előjáróban annyit azért elárulhatunk, hogy hány napot kell sátorban aludni itt az Afrika részen?
12-t.
12-t, tehát 12 sátras nap, és azt is mondjuk el, hogy valamikor -2 fok van a sátorban, és valamikor éjjel, és valamikor 22 fok van. Tehát elég nagy a hőingadozás, nem? Innen fogjuk folytatni hamarosan, maradjanak velünk, Szalai Balázs a nap vendégeim, Mezei Dániel vagyok. Nem sokára folytatjuk.